Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Domanics András. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Mai műsorunk első felében szó lesz a magyar kormányfő libanoni útjáról, a hírek után pedig beszélünk arról, hogy kiköveti 16. Benedeket a pápai trónon. Politikai, katonai és gazdasági megállapodásokat írt alá Libanonban Orbán Viktor miniszterelnök és az őt kísérő kormányzati üzleti delegáció tagjai, Király István Dániel összeállítása.
Az arab világ felé részben Beiruton keresztül vezet az út. Magyarország a térség kulcsfontosságú államának tekinti Libanont, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a közel-keleti országban tett látogatásán. Stabil Libanon nélkül nincs stabilitás a régióban. Éppen ezért Budapest kezdeményezi, hogy az uniós külügyminiszterek áprilisi találkozóján vitassák meg az ország stabilitásának kérdését. A kormányfőt hivatalos látogatásán népes kormányzati üzleti delegáció kísérte el. A viziten több együttműködési megállapodást is aláírtak. Ezekről Orbán Viktor a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában beszélt.
Négy olyan terület van, ahol mi világszínvonalú versenyképes termékekkel rendelkezünk. Ehhez kapcsolódó megállapodásokat kötöttek az üzletemberek, ilyen a mezőgazdaság. Sok magyar élelmiszert adunk el az arab világban, így például Libanonban is. Ilyen az energiaszektor. Egy hatalmas nagy nemzetközi tendert hirdettek meg lelőhely feltárásra Libanon partjainál, ott magyar cég is indul. Március végén lesz döntés a koncesszióról. Jók vagyunk víz rendszerek kiépítésében. Fővárosi vízművek is velünk volt. Ők a világ több pontján futtatnak programokat, komoly beruházásokat hajtanak végre. Ilyen a hulladékgazdálkodás. Nekünk kész komplett világszínvonalú rendszereink vannak, amiket el tudunk adni, és a járműiparunk is elég erős.
Megállapodtak ezen kívül diákcseréről is. A budapesti kabinet 100 állami ösztöndíjat ajánlott fel libanoni fiataloknak, Beirut pedig 30 magyar diákot fogad, akik arab nyelvet tanulhatnak libanoni egyetemeken. A látogatáson aláírtak katonai együttműködésről és vízumkönnyítésről szóló megállapodást, illetve felállították a libanoni magyar gazdasági vegyes bizottságot. Király István Dániel, Inforádió 88,1.
Franciaország eddig mintegy 100 millió eurót, mai árfolyamon közel 30 milliárd forintnak megfelelő összeget költött a Maliban januárban megkezdett hadműveletek finanszírozására, közölte a francia honvédelmi miniszter. A politikus szavaiból arra lehet következtetni, hogy a francia katonák a tervezetnél tovább maradhatnak az afrikai országban. Esrádú János tudósítása.
Pontos összeget nem tudott mondani, de Jean-Yves Le Drian honvédelmi miniszter szerint a Serval hadművelet január 11-i megkezdése óta a francia hadsereg valamivel több mint 100 millió eurót költött el. A politikus hangsúlyozta, hogy a francia csapatok most szembesülnek küldetésük nehezével, az iszlámista harcosok ugyanis a Mali északi részén az algériai határhoz közeli hegyekbe vonultak vissza, és ez a vidék rendkívül nehéz terepnek számít. Jean-Yves Le Drian úgy fogalmazott, hogy a korábbiakhoz képest ezen a területen lényegesen nehezebb az előrehaladás, a katonáknak gyakorlatilag minden négyzetmétert át kell fésülniük, de szerinte mindenre szükség van, a francia hadvezetés ugyanis ma már egészen biztos abban, hogy itt rejtőzik a terroristák kemény magja. A honvédelmi miniszter azt is elmondta, hogy a katonák addig maradnak, amíg teljesen fel nem szabadítják ezt a vidéket, amiből elemzők arra következtetnek, hogy a francia erők márciusra tervezett kivonását nem biztos, hogy tartani lehet. A kivonulás kapcsán egyébként a napokban két Maliban látogatást tett, amerikai szenátor is nyilatkozott, úgy vélve, hogy a franciáknak a tervezetnél tovább kellene maradniuk. Christopher Kunz és Johnny Isaacson helyszíni benyomásaik alapján úgy vélték, hogy a franciákat felváltani hivatott afrikai katonák nem rendelkeznek kellő tapasztalattal a sivatagi, illetve a hegyi harcokhoz, és félő, hogy Franciaország távozása után a terroristák visszafoglalják a felszabadított területeket. Mindez akár igazolhatja egyes elemzők véleményét, akik nem sokkal a hadművelet megkezdését követően úgy vélték, Afganisztánra jellemző helyzet állhat elő Mali északi részében, ami évekig tartó francia katonai jelenlétet tehet szükségessé. Esrádú János, Inforádió, Franciaország.
Hadszintéri ismereteket, civil-katonai együttműködést és béketámogató műveleteket tanulnak sok más mellett a márciusban Maliba utazó magyar katonák. A kiképzésen 8-an vesznek részt, köztük 6-an csatlakoznak az Európai Unió nyugat-afrikai kiképző missziójához. Egyedi Attilát, a csoport felkészüléséért felelős őrnagyot, Király István Dániel kérdezte.
Ők mesterlövész kiképző csoport, akik majd képzik ugye a Mali hadseregnek a mesterlövészeit, egy tiszt. 3 altiszt, illetve 2 legénységi katona fog kiütözni a hadműveleti területre.
mikor ér véget a tréning?
Március közepére kell elérniük úgynevezett készenlétet, hogy katonai szakzsargont használjak. Ezt követően történik meg majd ugye a kiutazásuk, és a kiképzés folyamán idáig hadszintér ismeretet, ugye egy új területre mennek, tehát az ott lévő sajátosságokat, kultúrát, szokásokat ismerniük kell, mivel ugye nem csak katonák, hanem esetlegesen ott szolgálatot teljesítő, illetve kiszolgálásban részvevő civilekkel is esetlegesen érintkezésbe léphetnek, így civil katonai együttműködéssel kapcsolatos információkat, ismeretanyagot is átadtak a részükre. Béketámogató műveletekkel kapcsolatos átfogó ismeretanyag oktatásra került, válogatás folyamán fizikai, pszichológiai, egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kellett, ugye, hogy megfeleljenek. Ezen túl ugye a nyelvi képességek, illetve a nyelvtudásnak megfelelően történik a válogatás.
Milyen fegyvereket használnak majd Maliban, illetve mire képzik az ottani katonákat?
Itt nem adott fegyverre képezzük igazából őket, természetesen fegyverrel fog történni a képzés, hanem ugye annak az ismeretanyagára, hogy maga a mester lövész, mint szakma képzés folyik a részükre.
Magyar vagy francia fegyverekkel dolgoznak majd?
A fegyver része ugye az csak a tárgyilagosság, hogy éppen milyen fegyver kell, viszont ugye az elméleti része, hogy hogy kell, milyen lőelméleti ismeretekkel kell, hogy rendelkezzenek, az ilyen szempontból a fegyvertől úgymond független, az csak majd ugye a fegyvernek a technikai adatai azok, amelyek befolyásolják az adott mesterlövész tevékenységet.
Hány embert képeznek majd ki az alatt a 6 hónap alatt, amíg Maliban szolgálnak?
Amennyire van információnk, megközelítőleg 10 és 20 fő közötti létszámról beszélünk az alkalmi harci kötelékek vonatkozásában.
Enyedi Attilát, a Maliba induló katonák felkészüléséért felelős őrnagyot hallották. Japán 16 működőképes atomerőművéből jelenleg egy sem felel meg a legújabb tervezett biztonsági előírásoknak, és ezért várhatóan alig néhány indulhat csak újra idén, írta meg a japán Asahi Shimbun napilap. A Szódi Attilát, a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technológiai Intézetének igazgatóját Király István Dániel kérdezi.
A 2011 márciusi fukushimai baleset egy úgynevezett tervezési alapon túli súlyos baleset volt. Ez azt jelenti, hogy az atomerőműveket minden esetben méretezik üzemzavarokra, balesetekre, amelyeknek bizonyos kiinduló feltételei vannak. Ami 2011 márciusában történt, egy olyan kiinduló esemény volt, amelynek a hatása jóval meghaladta a tervezés során figyelembe vett hatást, tehát jóval magasabb volt a földrengés, és jóval nagyobb volt a cunami magassága, és ez okozta az alapvető problémát. Ráadásul a háttérben a mostani vizsgálatok bebizonyították, hogy a japán nukleáris biztonsági hatóság nem volt kellően független az ipartól és az állami igazgatástól, és ennek következtében nem volt kellően határozott akkor, amikor bizonyos nukleáris biztonsági továbbfejlesztéseket kért a múltban. Most ezt próbálják megorvosolni. Egyrésztről felállítottak egy teljesen új nukleáris biztonsági hatóságot, ami most új nukleáris biztonsági követelményeket fogalmaz meg. Tehát ezeknek az új követelményeknek való megfelelés a fő kérdés jelenleg, és a hatóság megnézte a fukushimai balesetnek a tanulságait, valamint körülnézett a nagyvilágban. Ez alapján kidolgozott egy elvárásrendszert, ezt a tervezetet bocsátotta most társadalmi vitára, és azt mondják, hogy valamikor júliusra lehet ebből olyan törvény, ami utána kötelezővé válik az üzemeltetők számára, de addig, amíg nem bizonyították ennek az új törvénynek való megfelelést, addig az erőművek, az atomerőművek Japánban nem indulhatnak újra. És ezeknek a nagyon komoly új előírásoknak nyilvánvalóan ebben a pillanatban nem tudnak megfelelni, mert ezek az előírások korábban Japánban nem léteztek, és jóval szigorúbbak, mint a korábbi szabályozásból származó előírások.
Összehasonlítva, ezek az új előírások szigorúbbak, vagy nagyjából olyanok, mint itt a kontinensen?
Én úgy látom azon információk alapján, amelyek ma rendelkezésükre állnak, hogy a japán hatóság megpróbál minden korábbinál, és hát őszintén szóval a nemzetközi gyakorlatnál is sokkal szigorúbban eljárni sok területen, miközben azért jó néhány olyan előírást is behoz a rendszerbe, amelyek máshol, Európában, Magyarországon már régóta léteznek, csak Japánban a tudomány fejlődését nem vették feltétlenül figyelembe. Fukushima után is láttuk azt, hogy nagyon fontos, hogy mondjuk legyenek hordozható áramforrások, amelyek adott esetben segíteni tudnak. Ilyen mobil áramforrásokat már korábban telepítettek, például a paksi atomerőműben, még a Fukushima balesettől teljesen függetlenül azt megelőzően. Mobil vízpótlási lehetőségeket és betáplási útvonalakat írnak elő. Ez azt jelenti, hogy ha minden beépített biztonsági rendszer csődöt mondana, akkor is legyenek olyan pontok, amire rá lehet csatlakoztatni mondjuk egy tűzoltóautót, és a tűzoltóautó vízforrását felhasználva lehessen a reaktorokba üzemzavari hűtővizet bejuttatni. Ez megint csak olyan előírás, ami Európában régebbről volt, és ezen kívül vannak olyan tervezett beavatkozások, amelyek túlmutatnak a mai nemzetközi gyakorlaton. Például tervezik azt előírni, hogy tartalékvezénylő teremnek lennie kell 100 méternél távolabb a blokki épületektől, azért, hogyha valamilyen óriási nagy tűz, vagy valamilyen nagyon súlyos külső hatás érni a rendszert, akkor is egy ilyen távoli pontról a blokk leállítható és leüthető legyen. Ilyen előírás az én tudomásom szerint nincsen sehol a világon.
A Szódi Attilát a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének igazgatóját hallották. Most rövid híreink jönnek itt az Inforádióban, műsorunk második felében pedig egyebek mellett szó lesz 16. Benedek pápa távozásáról is.